Kegyelem néked és békesség Istentől, ami atyánktól, és a Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekelni a 92. Zsoltár első versét. A 92. Zsoltár így kezdődik. Ékes dolog dicsérni Uram felséget. Gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 397. dicséretünk első két versének éneklésével. A 397. dicséret első verse így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, törzs be küldetésed, mondd a világnak, hajnalunk közel. Kérem Gabi testvéremet, hogy a leti teremből hozza fel azokat a kellékeket, amiről beszéltünk. Köszönöm szépen. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom, közben megkérem Gondnak Urat, hogy még egy kört kapcsoljon fel a csillárnál, hogy még világosabb legyen. Köszönöm szépen! A bibliaolvasó kalauz szerinti mai igét olvasom a Józsué könyvének a hatodik részében, az első és azt követő versekben így szól hozzánk Isten igéje. Jerikó pedig el- és bezárkozott város volt, az Izrael fiai miatt senki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, mint ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost, így cselekedjetek 6 napon át. És 7 pap hordozzon 7 kos szarvóvaló kürtöt a láda előtt, a 7. napon azonban 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd belefúnak a kos szarvába, mielőtt meghalljátok a kürtnek a szavát, akkor kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és majd leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, kiki az előtte való helyen. Előhívta azért Józsué a Nun fia a papokat, és mondta nekik, vegyétek fel a frigyládát, 7 pap pedig vigyen 7 kos szarból való kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig mondta, menjetek el és kerüljétek meg a várost, és a fegyveresek pedig menjenek az Úr ládája előtt. És úgy lett, amit mondotta Józsué a népnek, a 7 pap ugyanis, kik a kos szarvból való 7 kürtöt vitték, az Úr előtt mentek, és kürtöltek a kürtökkel, és az Úrnak frigyládája pedig utánuk ment. A fegyveresek pedig előttük mentek a kürtölő papoknak, és a köznép követte a ládát, s mentek kürtölvén a kürtökkel. A népnek pedig parancsolt Józsué mondván, ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból, addig a napig, amíg majd azt mondom nektek, hogy kiáltsatok, és akkor kiáltsatok. Körüljárták azért az Úrnak ládájával a várost, egyszer megkerülvén, azután visszatértek a táborba, az éjszakát pedig a táborban töltötték. Józsué pedig felkelt jó reggel, és felvették a papok az Úr ládáját, és a 7 pap, akik a kos szarvból való 7 kürtöt vitték, az Úr ládája előtt mentek, és kürtöltek a kürtökkel, a fegyveresek pedig előttük mentek, a köznép pedig követte az Úrnak ládáját menvén, és kürtökkel kürtölvén. A 2. napon is egyszer kerülték meg a várost, azután visszatértek a táborba, így cselekedtek 6 napon át. És történt a 7. napon, hogy felkeltek, mihelyest a hajnal feljött, és megkerülték a várost a szokott módon 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg a várost 7-szer. És történt, hogy a 7. fordulókor kürtöltek a papok a kürtökkel, Józsué pedig mondta a népnek, kiáltsatok, mert az Úr nektek adta a várost. És legyen a város maga, és minden, ami benne van, teljesen az Úrnak szentelve. Csak a parázna Ráháb maradjon életben, és mindazok, akik ővele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy mindent olyan szépen intéztél a mi életünkben, hogy együtt lehessünk ezen a vasárnapi Isten tiszteleten, és közösen hallgassuk az igét, és vegyük át tőled azt a személyünkre szabott üzenetet. Te látod, Urunk, hogy mi történt velünk, miben vagyunk, és mielőtt állunk, és ennek megfelelően szólsz mindig hozzánk az ige által, és lelked által, és a lelkiismeretünkben megerősíted a te üzenetedet, azért ezt az üzenetet kérjük, hogy szabd a mi lelkünkre. És azt, hogy a mi lelkünk engedelmes legyen, és elfogadja a te szavadat. Urunk, nehéz út volt mögöttünk az elmúlt héten is. Voltak, akik betegségekkel küzdködtek, voltak, akiket csalódás ért, volt, akinek a szíve aggodalom volt tele a szeretteért, de te ott voltál velünk, megőriztél és megtartottál bennünket. Gyászoló testvérek is vannak közöttünk, köszönjük, hogy kísérted őket ezen a nehéz úton, adtál nekik éneket, énekes könyvet, adtad, hogy hittel figyeljék az üzenetet, ami átsegíti őket a nehéz órákon. Add, Urunk, a te vigasztalásodat ő nekik, ígéd és lelked által, hogy oda tudják szánni magukat te neked, hogy azon az úton járjanak, ami az üdvösség útja, ami az életre visz. Köszönjük, Urunk, hogy meggyógyítottad betegeinket. Köszönjük, hogy ott voltál azokkal, akik kórházban voltak, s megtartottad őket. Köszönjük, hogy ott vagy azokkal, akik betegágyon fekszenek, vagy kórházban vannak, vagy várnak valamilyen orvosi beavatkozásra. Urunk, sokféle nyavajánkkal, betegségünkkel, nyomorúságunkkal most szintén előtted vagyunk, és kérjük, hogy legyél nekünk orvosunk, megtartunk és szabadítunk. Add, Urunk, hogy ne riadt figyelemmel és félelemmel nézzük a te néped dolgait, mint ahogy a Jerikó beliek tették, hanem azok közé tartozunk, akik emelt fővel bátran járták körül a feladatot, és te megoldottad azokat. Kérünk, legyél közöttünk a te népeddel itt ebben a gyülekezetben, növeld a gyülekezetünk tagjait megtérőkkel, legyél velünk most, amikor új korszak kezdődik majd, az új lelkipásztor szolgálatát és a gyülekezet kapcsolatát, vele való kapcsolatát áldjad meg, és add a te áldásaidat ő nekik. És hálát adunk, Urunk, hogy most, amikor elcsendesedünk, akkor lelked megvizsgál minket, át és átjár, hogy a lelked eszünkbe jut a dolgokat, amiktől el kell szakadni, hogy és erőt ad nekünk arra, hogy tudjunk elhatározásokat hozni, hogy tudjunk elszakadni azoktól a dolgoktól, amik akadályozzák a boldogságunkat, de leginkább a veled való kapcsolatunkat. Imádkozunk, Urunk, a mi magyar népünkért, nemzetünkért, tarts meg bennünket, ígéd és lelked által, mint hogy eddig is megtartottál bennünket, add, Urunk, az ígét, hogy az központi helyre kerülhessen. Adj bölcsességet a népünk vezetőinek. Adj értelmet a népünknek, hogy te gondolataidat megértsék, hozzád forduljanak. Lelki ébredést kérünk, Urunk, a mi nemzetünk számára. Mindezt kérjük, édesatyák, az Úr Jézus nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására. És énekeljük a megkezdett 397. dicséretünk 3. versét. Mondd minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor. hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige szakaszban a Józsué könyvének 6. fejezetében, a 20. és azt követő versekben. Kiáltott azért a nép, miest kürtöltek a kürtökkel. Lőn ugyanis, hogy amint meghallott a nép a kürtnek szavát, kiáltott a nép nagy kiáltással, és leszakadt a kőfa magától. És felment a nép a városba, kiki az előtte való helyen, és bevették a várost. És teljesen kipusztítottak mindent, amit csak a városban volt. A két férfiúnak pedig, akik megkémlelték korábban a földet, mondta Józsué, menjetek be a parázna asszonynak házába, és hozzátok ki onnan azt az asszonyt, és mindazt, amilyen van, amiképpen megesküdtetek neki. Bementek azért a kémlő ifjak, és kihozták Ráhábot, és az ő atyát, anyját, és az ő atya fiait, és mindazt, amilyen volt, és minden cselédjét is kihozták, és helyezték őket Izrael táborán kívül. A várost pedig megégették tűzzel, amint azt, ami benne volt, csak az ezüstöt és aranyat és réz és vas edényeket rakták az úr házának kincsei közé. A parázna Ráhábot pedig és az ő atyának házanépét és mindenét, amilyen volt, élni hagyta Józsué, és ott lakik az Izrael között, mind e mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket küldött Józsué, hogy kikémleljék Jerikót. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, most, hogy a Józsué könyvét olvassuk a bibliaolvasó kalauz szerint, akkor tudom, hogy sokaknak a szívében értetlenség támad, hogy hogyan is volt ez a honfoglalás, amikor Isten azt parancsolta, hogy mindent ki kell írtani, embert és állatot egyaránt. Igen, kegyetlen parancs volt ez, egy különleges szó is, a rehem az, ami ezt képviseli, vagy kifejezi a héber szövegben, vagyis egy teljes büntetés volt, teljes megsemmisítése volt ez egy népnek, vagy legalábbis a nép abban a városban lakó tagjainak. Így jutottak be a zsidók az ígéret földjére. Ez azonban más volt, mint a mai történelmi események. Itt Isten ügyét képviselte Izrael, és amikor végrehajtotta ezt az ítéletet, akkor nem a saját bosszú vágya hajtotta a népet, Izraelt, hanem egyszerűen eszköz voltak Isten kezében. És itt látjuk, hogy Istennek rettenetes dolog a kezébe kerülni. Azt mondta, én ölök, és én elevenítek. Tehát Isten kezében van a halál is, meg az élet is. Ezért szoktuk bizalommal bár, de mély tisztelettel kiáltani, hogy az Úr Jézus az életnek és a halálnak ura legyen mellettünk. Tehát ő a halálnak ura is. És akár tetszik nekünk, akár nem, akár berzenkedik az ember ellene, akár nem, Isten az ítélet Istene. És azt, ami kártékony, ami tönkre teszi az életet, ami borzalmas gonoszságokat hajt végre, nem fogja büntetés nélkül hagyni. Az, hogy Isten megbünteti a bűnt, ezt azért az értelmünk el tudja fogadni, különösen akkor, ha bennünket valami sérelem ér, és azt mondjuk, hogy hát majd csak a jó Isten igazságot szolgáltat, és jó megbünteti a mi ellenségünket. Akkor megértjük azt, hogy szükség van büntetésre. De Isten nem csak emiatt sőt nem inkább emiatt bünteti meg a bűnt, hanem azért, mert a bűn van olyan rettenetes valóság, hogy az tönkretesz mindent. A bűn olyan rettenetes valóság, hogy tönkreteszi az embernek a szívét, a lelkét, a családját, a kapcsolatait, a lelkének a földi és az örökké való állapotát. A bűn az egy rettenetes tényező, aminél kártékonyabb nincs, és ellenkezik Isten szentségével. Ezért Isten a bűnt bünteti meg. Ezeket a népeket, akiket most kipusztítanak, 430 éven keresztül figyelmeztette Isten. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy nem kínálta fel nekik azt, hogy térjetek meg, és akkor nem mentek a veszedelembe, akkor kijöttök a haragom alól, ha megtértek, hogyha új életet kezdtek, hogyha hisztek a Messiásban, Jézusban, akkor nem fog utolérni titeket az ítélet, de az ítélet jön, mint a sötét felhő, és egyszer megérkezik. Tehát, de előtte Isten 430 éven keresztül ezeket a népeket, akik az ígéret földjén laktak, mind figyelmeztette a kananeusokat, a perizósokat, a moábitákat és minden népet, és a jerikóbelieket is. 430 éven át figyelmeztette, tehát nem mondhatja azt senki, hogy ezek nem tudták, hogy mi az Istennek a terve és az ő haragja. És íme miután 430 évig megkeményítették magukat, elvadultak teljesen, Isten ellenségei lettek, ezért Isten most ítéletet gyakorol. Az ő népe pedig az ítélet eszköze. Ez volt tehát a heremnek, vagy ennek az ítéletnek a magyarázata. Isten pedig az ő népét ugyanakkor vezeti és megsegíti ezekben a harcokban, amint olvassuk a Józsué könyvét, látjuk Izraelnek a harcait, akkor Izrael még az Isten népe volt. Tehát akkor még egy választott nép volt. Isten nekik adta az igét, ők vitték az Isten világosságát, az evangéliumot, ők voltak azok, akiket Isten felhasznált az emberiség életében. És akik ellene voltak, azokat Isten megbüntette. De úgy, hogy a harcaikat vezette, vagy úgy, hogy ismétlek, meg majd találkoznak a testvérek ezekkel, kövek hullottak az égből az ellenségre. Vagy úgy, hogy a háttérben mennyei seregek láthatatlan erők munkálkodtak, akiket nem lehetett látni, de mégis pusztították az ellenséget. Vagy úgy, hogy esetleg természeti eseményeket használt fel, mint hogyha amiről talán a racionalista emberek többet tudnak fantáziálgatni, vagy beszélni. Majd ezt azért mondom csak, hogy leomlottak Jerikó kőfalai, és nincs kizárva, hogy földrengés is lehetett, de hogy ezt mi okozta, ez magyarázatot igényel. Summa-summarum, Isten népe megérkedik Jerikóhoz, és elfoglalja azt a várost. A bevezető második részében elmondom azt, hogy nagyszerű gyermektábort tartottak a testvérek itt a gyülekezetben a nyár folyamán, amikor is a gyermekeket összehívták, összegyűjtötték, egy héten keresztül délelőttönként velük foglalkoztak. És a foglalkozás témája pontosan a Józsué könyve volt, ezek a izgalmas események, amik ebben a könyvben, a mai lekciónkban is olvashatók, így a Jerikó városának a falainak a leomlása. És amint felolvastam ezt a részt, meg is számlálhatok volna, hogy hányszor van szó kürtökről. Ezért egy iparművész testvérünk szolgálata az volt, hogy ezeket az eszközöket kiábrázolta. És így az úrasztalán láthatjuk a kürtöket, illetve egy kürtöt, és megkértem Gabi testvéremet, hogy a többi kelléket is hozza oda, hogy megláthassák a testvérek, hogy milyen komoly munka folyt itt, és hogy mennyire megértették a gyermekek, hogy miről is van itt szó. Hogy a papok kezébe voltak a kürtök, és azokat meg kellett fújni, és ez volt valaminek a jele. Egy követ is látunk az úrasztalán, ami szintén iparművész testvérünknek a munkája. Ez a kő pedig szintén a Józsué történetének egyik eseményéből származó emlékeztetés. Tehát Isten az ő népét úgy segítette meg, hogy maradandó emlékek is maradtak róluk. Na ennyi tehát a bevezetőként. Először szeretnék arról szólni, hogy kétféle szereplő van ebben a történetben. Két teljesen különböző csoport lelhető fel ebben a történetben. Egyik fönnáll a fal tetején, másik pedig lenn van a falon kívül. És az a két különböző csoport, az mindenkori emberiség két különböző csoportját ábrázolja. És miközben ezt a két csoportot most megismerjük, a két különböző embertípust mondjuk megismerjük, különböző lelkiségű embertípust megismerjük, akkor arra gondolhatunk, hogy hát az a kérdés vetődik fel, hogy mi melyik csoportba tartozunk. Az egyik fajta ember, vagy egyik csoportja az embereknek a falak tetején áll, és néz le a völgybe. Ezek emberileg nézve biztonságban vannak, hatalmas kőfalak tetején. A régészek feltárták Jerikó kőfalait, dupla kőfalai voltak, a kőfalon szekérre végig lehetett menni, olyan széles volt, és elpusztíthatatlan erősségnek számított ez a Jerikó. És annak a tetején ezek az emberek biztonságban érezték magukat egész addig, amíg meg nem jelentek Isten ítéletének a hírnökei. A másik csoport pedig, az embereknek a másik csapata pedig, az len van, sátrakban lakik, és most beindul, és szótlanul körbe járja a várost. 6 napon keresztül körbe kellett járni a várost úgy, hogy egy szót se szólhattak, tehát némán járják körbe a várost, és a papok kürtölnek. Ennyi az egész. És utána nem történik semmi más, az első nap befejeződik, ez a kör, menet, és kiki visszatér a sátrába. Lehet, hogy az első nap csúfolódtak, vagy nevetgéltek, hogy na hát ez azt egy különleges hadviselet, hogy így akarják ezek az izraeliták elfoglalni a mi bevehetetlen városunkat. A második nap ugyanezt történik, és akkor a harmadik nap és negyedik nap is ugyanezt történik, akkor azért már gondolom a nevetgélés elhal a falakon, és inkább félelem költözik a szívükbe, és riadtan néznek lefele. Tehát ez az ember csoport a falakról dermedt figyelemmel figyeli, hogy mi történik majd a 6. napon is, és a 6. napon se történik semmi más, csak a csend. És ebben a csendben valami különleges félelem költözik az ő szívükbe. Az ítélet előcsendje ez. A vihar előtti csend ez. És ők azért tudják, hogy itt nem akármilyen hatalmasság fogja őket megérinteni. Egy teljesen vihar előtti csend ez, amitől rettegnek. Tulajdonképpen ezek emberek, akik a pogány világban élnek, és valamit éreznek, hogy most baj lesz. Aki megnézte esetleg a nagyon érdekes filmet, vagy annak egy jelenetét, a Trónok harcát, ami sok kérdést vet fel, és sokan nem is szeretik nézni, mert hát tényleg olyan különleges értékelésre lehet ezt a filmet megmagyarázni, ami sok időt igényel, de van egy különleges jelenet, egy szentély elpusztulása. A szentély elpusztulása mutatja magát a szentélyt és benne a tömeget, már benne vannak, és ugyanakkor mutatja a másik jelenet, vagy párhuzamosan az alá aknázott helyet, illetve a pincét, ami alatta van, ami tele van puskaporral. És egy kanócot meggyújtanak lenn az alaksorban, vagy a pincében, és a kanóc lassan közeledik a, nem is kanócot, egy gyertyát. Egy gyertyát, és a gyertyát egyre lejjebb-lejjebb ég a gyertya, és mihelyest a gyertya lángja eléri a puskaport, akkor történik a robbanás. És ezt a kettőt párhuzamosan mutatják be, és azt is, hogy valami módon elkapja a félelem a bentlevőket. és nem tudják megmagyarázni, mi történik, csak valami rettenetes pánik félelem van bennük, mert érzik, hogy valami fog történni, de nem tudják, hogy mi fog valójában történni, és elkezdenek kiabálni, és ki akarnak menni, és nem engedik őket ki, és közben a kanóc lángja eléri a puskaport, és az egész levegő örökül. Hogy ez a film ebben nagyon nagy, hogy megmutatja azt a megmagyarázhatatlan számukra, megmagyarázhatatlan félelmet, egy páni félelmet, ami az embert elfogja, amikor most valami a baj következik. Abban különbözik ez a mostani történetünk ettől az eddig elmondott eseménytől, hogy itt azért nem mondjuk azt, hogy semmit se tudnak. Hogy valami megmagyarázhatatlan személytelen erőtől félnek. Hanem ezek az emberek tudták, hogy az Isten ítélete jön. Ez pedig a feljegyzések tartalmazzák, tudni, hogy két kémet elküldtek előbb Jerikóba az izraeliták, és ez a két kém bement egy paráznő nőnek a házába, Ráháb házába, aki elmondta, elrejtette őket, megmentette az életüket. És elmondta nekik azt, hogy tudjuk, hogy az Úr kicsoda. Hogy ő az, aki megszárasztotta a vörös tengert. Ő az, aki az ő népét átvezette a vörös tengeren. Aki a fáraót elpusztította. Ő az, aki népeket megsemmisítette. Tudjuk, hogy ő jön. És most ettől félnek. Tehát Isten megadja néha ennek a Jerikó belieknek is az, hogy tudják, hogy kivel állnak szembe. Hogy mi fog történni. És hogy az Isten ítélete utol fogja őket érni, és mégsem térnek meg. Szóval ez nagyon elgondolkoztat, hogy valaki már tudja azt, hogy ítélet következik, és mégsem vonja le a konzekvenciát. Hogyha így van, akkor nekem gyorsan valamit kell tennem. Mert megtehették volna 6 nap állt rendelkezésükre, hogy követeket küldjenek, hogy elfogadjuk a ti feltételeiteket, és elfogadjuk a ti isteneteket. Ez mind lehetőség volt számukra. De ők nem tették ezt meg. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy mi volt ennek az ok, hogy ezt nem tették meg. Tehát egy ember csoport, aki hasonlít a mai emberekhez, akik nem félnek, biztonságban élnek, de hogyha rettetes baj éri őket, akkor azért csak megjelenik bennük ez az Istennel van dolgunk. És azért vannak ilyen bibliai versek, amiket komolyan kell vennünk. Rettenetes az élő Isten kezébe esni. És hogy Isten minden ítéletet, minden bűnt elő fog hozni ítéletre. És hogy Isten mindent lát. És egyszer meg fog ítélni élőket és holtakat. Tehát ezt komolyan kell venni a mai embernek is. És valahogy ezt bele kéne kiáltani az emberek tudatába, hogy emberek, az ítélet felé sodródtok. Az a gyertya már egyre inkább lejjebb ég, és hamarosan bekövetkezik a robbanás. Tehát addig még van lehetőség, hogy újat kezdjünk. Ez az egyik csapat, akik a falak tetején állnak, és dermedt félelemmel néznek le az Isten népére, ahelyett, hogy lemennének hozzájuk. A másik tábor, a másik csapat, ez egy örvendező csapat. Én úgy gondolom, emelfővel járnak, tudják, hogy jövék a győzelem, mert Isten megígérte, és hiszik azt, hogy Isten ígérete az igaz. És Isten azt mondta, hogy kezetekbe adom Jerikót, csak ezen az úton járjatok engedelmesen. És ők járnak ezen az úton. Amikor nem szabad szólni, akkor nem szólnak. Amikor szabad szólni, akkor szólnak, akkor kiáltanak. És úgy elgondolkoztam, hogy mit kiáltottak, amikor is a 7. nap, a 7. körbejárás után kiáltottak, és amikor leomlottak Jerikó kőfalai. Tehát ilyen emberek, akik Isten népeként járnak ebben a világban. Ez pedig hasonlíthat a mai hívő emberekhez, akik bármennyire baj és veszedelem veszi őket körül, mégis a szívükben bizonyosság van. Testvér, te boldogan járhatsz ebben az életben, járhatod körül azokat a feladatokat, amiket meg kell oldanod, mert az Úr veled van, szeret téged, vesd belé a bizodalmadat, tartozz az ő népéhez. És amikor eljön a kiáltás ideje, akkor kiálts. Gondolkoztam rajta, hogy mit kiáltottak. Nem tudjuk, hogy mit kiáltottak, nincs leírva. De bizonyára az volt, hogy most segíts meg. Segíts, Urunk, hát hogy ezek a rettenetes falak omoljanak le. Segíts, Uram. Az pedig, amikor valaki az Ószövetség azt mondta, hogy segíts, héber nyelven a Jásá szó volt. Ez ugyanaz, mint a Jézus neve. Tehát amikor segítséget kértek, Jézust kérték, hogy segítsen. És mi is, amikor bajban vagyunk, vagy nagy feladatot kell körbejárnunk, és már 6-szor körbejártuk, és még mindig nem omlottak le a falak, még mindig nem oldódott meg az a nehéz kérdés, amikor az Úr mondja, hívjuk segítséggel az ő nevét. Aki az Úr nevét segítségül hívja, Isten azt megszabadítja. A második fő gondolat ebben, miután ezt a két ember csoportot megmutattam a falakon, és fönt és falak alatt lent, a második gondolat az, ami választ ad arra, hogy ezek az emberek miért maradtak olyan állapotban, amiben állapotban maradtak, miért nem fogadták el Istent és az ő népét. Azért, mert a mai versünk, vagy fejezetünk így kezdődik. Jerikó pedig be- és elzárkózott város volt. Ez volt a magyarázat. Ez volt az oka annak, hogy elvesztek, mert Jerikó el- és bezárkózott város volt. Testvérek, a rossz előtt elzárkózni az erény. A rossz dolog előtt becsukni a szemünket, vagy a fülünket, és nem figyelembe venni azt, ami bennünket kísért, rosszra akar vinni. Az jó dolog, az erény. A jó előtt elzárkózni pedig butaság és esztelenség. Most pedig Isten jót kínál fel nekik. Nyilvánvaló, hogy az ítélet éri el őket, ha meg nem térnek. De előtte Isten felkínálja nekik, 430 év eltelt. 430 év után még 6 napot ad. Tehát jót kínál nekik, és oda küldi azt a népet, akin ott van a szövetségláda, akin ott vannak a kürtök, akik ott vannak a papok, ott van az Isten igéje, ott van a 10 parancsolat, ott vannak az ígéretek a Messiásról, a Jézusról. Ezt a népet oda küldi. Most a jó erő elzárkózni pedig esztelenség, mert ez történik, hogy ezek az emberek, a Jerikó beliek a legnagyobb butaságot követik el, hogy amit Isten kínál nekik, azt egyszerűen visszautasítják. És ez a jellemző rájuk, hogy el- és bezárkózó város volt. És vannak emberek, akik eleve el- és bezárkóznak, amikor az Isten dolgairól van szó. Én nem tudom, hogy hogyan lehet ezt megmagyarázni, keresem a megoldást, hogy hogyan lehetséges, hogy az emberek nyitottak minden előtt. Minden hírt elfogadnak, minden butaságnak felülnek, de amikor a legkomolyabb hír jön az Isten dolgai, akkor még csak nem is foglalkoznak, hogy ja, és akkor lép vissza a hármat, bezárkóznak az emberek, amikor Isten dolgairól van szó. Ennek talán az az oka, hogy hát nyilván, hogy az ördög az oka. Ne kenjük másra a felelősséget azért, de elmondhatjuk, hogy az ördög az oka ennek, mert az ördög az Istennek az ellensége, az embernek is az ellensége. Az ördögnek a neve az, hogy embergyilkos, Jézus mondta, hogy ő az ember ölő, és ő eleve azt akar, hogy az emberek elvesztenek. És azért minden módszert megtesz, hogy az emberek elvesztenek, és hát ennek, és ezért eleve egy olyan bezártságot ad az ember szívébe, hogy megkeményíti az embernek a szívét, hogy eleve ne is foglalkozzon az Isten dolgaiba, hogy ne is lássa azt a világosságot, mert ha meglátja igazából, akkor talán még azt mondja, hogy ez jó lenne nekem. De ne keresünk most mást, aki a hibás, az ördög, hanem az emberhez közeledve elmondhatjuk, hogy az emberen belül van az ok, ami miatt eleve el- és bezárkózott az Isten dolgaival kapcsolatban. Ez már nem az emberen kívül levő személy az ördög, hanem az emberen belül levő tényező, ez pedig a bűn. A bűn, mint olyan, az ember szívét megkeményíti, és bizalmatlanná teszi Istennel szembe, a bűn, mint olyan eleve elzárja az embert az Isten dolgaitól. És amikor a bűnről beszélek, akkor nem ennek a szociális vonatkozását emlegetem. A bűn nem azért rossz, mert tönkreteszi a házasságokat, nyilvánvaló, hogy azért is. Isten azonban nem elsősorban emiatt bünteti meg a bűnt. A bűn nem azért, tehát, mert a szociális vonatkozásban tönkreteszi a kapcsolatokat, tönkretesz egy népet, hogy nem ezért olyan nagy veszedelem a bűn, hanem azért nagy veszedelem a bűn, mert elzár az Istentől. És hogyha az Istentől el van zárva az életem, akkor örök el van zárva az életem, akkor a kározatban vagyok, és akkor a kározatban maradok. Akkor az ember örökre elvész. Akkor az embernek a lelke örökre elvész. Majd erről néhány szót fogok még szólni. Tehát a bűn az, amit Isten most meg fog büntetni, az egy rettenetes valóság, mint említettem, amit Isten gyűlöl. Isten egy dolga gyűlöl, a bűnt. Azért is, mert tönkre teszi az életünket. Lehet ez egy szenvedély, egy rossz szokás, bennünk levő indulat, a bűn, mint olyan, ami kártékony, nyilvánvaló. De ezt az Istennek a lényétől annyira távol áll ő, annyira tiszta és szent, és annyira nagy az ellentét közte és a bűn között, Isten haragszik a bűnre, és azt mondja, hogy nem tűröm meg, és a bűnt meg fogja büntetni. És addig, amíg az ember a bűne alatt van, a büntetés utoléri. Mihelyest kijön a bűn alól, akkor már nem éri utol a büntetés. Ez a város az el- és bezárkózottságát azt jelenti, hogy a bűnébe bezárkózott, mégpedig nem is akármilyen bűnökbe, hanem nem csak volt ezeknek vallása, ezeknek az embereknek volt pogány vallása, mindenféle babonás dolgokat csináltak a pogány vallásukban, de többek között embert is áldoztak. Tehát gyermekáldozatot is bemutattak. Ezt onnan sejtjük, onnan gondoljuk, hogy később, amikor a romokat majd évszázadokban megépítik, akkor egy gyermekáldozat alapján fogják fölépíteni, úgyhogy a gyermeket befalazzák oda. Ezt majd később elolvashatjuk a Bibliában. Tehát vannak olyan pogány vallások, amik még gyermekáldozatot is akarnak. Amikor én gimnazista voltam, akkor volt két társam, akikkel fakultáció latin tanultuk. Mind a kettő belekerült egy olyan szekta közösségébe, körébe, amelyik gyermekáldozatot akartak. És mind a kettő öngyilkos lett, és egy levelet hátrahagyott, hogy ő nekik tanácsolták, hogy így, ha van különleges vallásból, tanácsolták őket, hogy öngyilkosok legyenek. És persze az ördög áll, aki az ember ölő. Nos, a Jerikóban is a babonás, pogány vallásoknak mindenféle fajtája jelen volt. És ez megkeményíti az ember szívét. És ez a pogány vallásosság, ez elve azt tesz, hogy az ember el- és bezárkozott legyen. És ma, a mai ember szintén el- és bezárkozott az Istennel kapcsolatban, és eleve elutasítja ezeket a dolgokat, mert ott van az ördög, nyilvánvaló, mert ott van a bűn az életünkben, ami ebben akadályoz, és ott vannak talán torz vallásos elképzelések, amik szintén el- és bezárják az ember útját Istenhez. Mert nagyon sok torz, vallásos elképzelés akadályoz abban, hogy Istenhez forduljunk. Ezért aztán ez a város el is pusztul. Volt azonban a városban valaki, ez szintén a másik oldal, mint hogy az első pontban is két oldalt mutattam meg, akinek Isten megnyitotta a szívét. Abban a városban volt egy nő, akinek Isten megnyitotta a szívét. Akiről nem azt mondom, hogy el- és bezárkozott személy volt, hanem egy nyitott szívű személy volt. Ezt úgy hívták, hogy Ráháb. És nagyon érdekes, hogy Jézus a bűnösöket jött megváltani. Ez a nő egy parázna nő volt. A városban ismert prostituált nő volt. És mégis egy olyan lelki érdeklődés támadt a szívében, hogy odafordult Istenhez. Egyszer a Salétom utcai gyülekezetben, Józsefvárosban tartottam evangelizációt. Emlékszem annak az asszonynak a könnyeire és zokogására, aki jött utána beszélgetni velem, aki egy prostituált volt, hogy hogy tudna megszabadulni. Tehát Isten a legbűnösebbnek is a szívében tud egy nyitottságot adni. És ez a nő, akit úgy hívták, hogy Ráháb, egy végtelen nyitott szívű asszony volt, és az Isten úgy irányította az eseményeket, hogy pont ez a nő találkozott azzal a két követ, két kémmel. Mert miatt az a város ostrom elkezdődött volna, az Izrael két kémet, két férfit beküldött a városba, kémlei érte ki a város erősségét, hogy hogy lehet ostromolni, melyik oldalról kezdjük. Tehát azért terveztek ők, pedig hát Isten nem mondta, hogy ezt így meg kéne tudni, de mindegy, a két kém ugye odament, és amikor már majdnem elkapták őket, bemenekültek ebbe a házba, és az asszony fölvitte őket a padlásra, és betakarta őket lennel. És amikor jöttek az üldözők, akkor megkérdezték, hogy nem láttad ezeket, de láttam őket, igen, itt voltak, és arra elmentek. Így az üldözők másfele elmentek, és a kémek pedig életben maradtak. Akkor fölmegy a padlásra ez az asszony, és elkezd a kémekkel beszélgetni. Testvérek, pár nappal ezelőtt olvastuk ezt a második fejezetben, és akkor ez az asszony elmondja azt, hogy hallottuk, hogy az Úr nektek adta ezt a földet. Íme ebben a bűnös és elveszett világban van valaki, aki tud az Úrról. Akinek oda akar adni, valamit odaadja. Hallottuk, az Úr nektek adja ezt a földet. Itt többször is azt mondja, hallottuk. Tehát Istennek megvolt az útja arra, hogy embereknek eljutassa a hírt, a jó üzenetet. Hogy hallottuk azt, hogy az Úr milyen hatalmas, megszárította a vörös tengert, amikor kijöttetek Egyiptomból. Sorba legyőzte az emóreusokat, legyőzte a Szihont, meg az Ógot, meg minden más ellenséget. És amikor ezt hallottuk, akkor megolvadt a szívünk bennünk. És én azt mondom, hogy bizony az Úr, a ti Istenetek az igazi Isten. Ott fent, az égben, és alant a földön. Amikor a pogánságba eljut az Isten, Jézus Krisztusnak a neve, az Úr, és valaki rájön arra, hogy bizony az Úr, a ti Istenetek ott fenn és itt lent. Amikor valaki a politeizmus vallásos ölelésében, a sok vallásos hitnek a mocsarából kiemelkedik. Amikor valaki, aki eddig emberek vagy ördög által csinált különböző vallásos hiedelmeknek volt a rabja, most azt mondja, de én tudom, hogy nem ez, nem az, és nem az, nem a Krisna, és nem a keleti misztika, és nem egy guru sírjánál való megvilágosodás. Nem. Egyedül az Isten, az Úr, az igaz Isten, a Biblia Istene, a Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy én most már tudom azt, hogy ő az igaz Isten. Amikor valakinek az Úr megnyitja a szívét, és mondja még ezután azt is, hogy és én nekem egy kérésem is van ehhez az Úrhoz, és ti közvetítségek az én kérésemet, mondjátok el a ti vezetőtöknek, és ő az Úrnak elmondja, hogy ha elpusztul a város, akkor hadd maradjak én életbe, meg az apám és az anyám, meg a szerettei, meg a cselédjeim. És ők megesküdnek az Úr nevében, és bátor bizodalommal várja az ítéletet. Mert aki az Úr Jézusban hisz, az bátor bizodalommal várja az ítélet napját. Mert ő neki már felmentése van. Mert hitt az Jézusban, az Úrban. Mert ő már azt az ítéletet, ami rám várt volna, magára vette. Mert a kereszten azért halt meg Jézus, hogy a rajtam levő büntetést magára vegye. És ezt tudom, hogy így van, akkor nem félek az ítélettől. Ha még nem tudom, hogy a bűneimet magára vette, mert azok még rajtam vannak, nem adtam át, akkor nyilvánvaló, hogy félelem van a szívemben. De hogyha átadtam neki a bűneimet, meg a bűnös szívemet, akkor már miért féljek? Hát már leperelte a peremet. Most már jöhet az ítélet napja. Nem félek. Ezt mondja Ráháb. És bizodalommal várja ezt és az Úr még jelt is ad, mondják ezek a kémek, egy zsinort, egy piros zsinort köst az ablakodra, és a piros zsinor ott lesz az ablakodon, és a várfalon kint az ablak, a várfalra néz, onnan a zsinor lejön a földre, az az a ház, ahol senkit nem fogunk bántani. És valóban így történt. És itt én úgy gondolom, hogy az, hogy földrengés támadt, és éppen akkor földrengés volt, és elpusztult, ez egy hiába való, vagy nem teljes magyarázat, mert hát egyrészt, ez olyan, ha földrengés volt, az Úr által irányított földrengés volt. Hogy épp akkor volt földrengés a földek azon a részén, és pont olyan erejű földrengés volt, hogy ezek a várfalak elpusztultak, de az, hogy egy helyen nem dőlt össze a fal. A fal mindon ledőlt. Egy helyen megmaradt. Egyetlen egy helyen ott állt a fal érintetlenül, és egy ablak, és egy zsinór lógott le. Egy piros zsinór lógott, egy vörös zsinór lógott le. És ez mintha azt mondaná, hogy a Jézus érte is meghalt a kereszten. Hogy az Úr Jézus vére érte is hullott a kereszten, mert Jézus a személyekért halt meg. Érted halt meg, meg értem halt meg. Akik most már utóbb hiszünk ő benne, értünk adta az életét, és erről beszél ez a piros zsinór. Ó, bárcsak ezt elfogadnánk, és igénybe vennénk az ő drága áldozatát. Akkor jöhet a veszedelem, és ez a világ elpusztul, és minden romba dől. A fényes csarnok és a márványtermek, minden elpusztul. Egyes egyedül az marad meg, aki az Úrban bízik, aki az Úr vérének oltalma alatt van. Onnan tudom, hogy ez a fal is megmaradt, mert amikor már leomlottak a kőfalak, akkor azt mondja Józsué, hogy menjetek be ennek a parázasszonynak a házába. Tehát a háza még megmaradt. És azt mondja, hogy hozzátok ki az ő házából őt, és minden cselédjét, és minden vagyonát és gazdagságát, és az atya fiait, az atyát meg az anyját se hagyjátok benn, és ők megmaradnak. Isten tehát ott van az ítéletben az övéivel, megőrzi az övéit. Íme, ismét két embercsoport képviselete, akik el és bezárkózott szívű emberek. Íme, a másik a megnyílt szívű emberek csoportja. Isten adja, hogy mi utóbbi csoport közé tartozunk. Amen. Válaszoljunk az igére, énekelvén a 457. dicséret első versét. A 457. dicséret első verse így kezdődik. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy más egy igehirdetést hallgatni, mint bármilyen előadást, akadémikus értekezést. mert ezt felerősítette saját magadat a szent lelkeddel, hogy ez ne csak a fülünkig érjen, hanem a szívünkig is, és az, hogy ez rezonál, ez tőled van, a te lelked, ami lelkünket megragadja, és az, hogy a mi értelmünk is megáll, elakad, és nem tud tovább okoskodni, ez azért van, mert a te bölcsességed sokkal nagyobb, mint minden emberi más bölcsesség. Meg azért is állunk meg előtted, Urunk, és talán riadtan nézzük, hogy mi következik most mi velünk, akik még a bűneink alatt vagyunk. Mert világosan elmondod, hogy ki vagy, és mi az, amit gyűlölsz, és amit te gyűlölsz, azt mi szeretjük. És ez a magyarázata talán annak, hogy eleve a bóvó elzárkózkodunk egy csomó dologtól, ami hívősnek tűnik, és nem engedjük közel magunkhoz ezeket az igazságokat. És így azok az erők, amik eddig is rágtak bennünket, és ártottak nekünk, még kártékonyabbak. Te tudsz, Urunk, megállítani dolgokat, folyamatokat a mi életünkben. Te tudsz új szívet és új lelket, új gondolkozást adni. Te tudsz a bűn feletti szomorúságot ébreszteni bennünk, hogy oda forduljunk hozzád, hogy végre beletartozunk abba a seregbe, akik felszabadult szívvel, a te ígéreteidben bizakodva és reménykedve, és neked engedelmeskedve szólnak, amikor szólni kell, kiáltanak, amikor kiáltani kell, és átélik a te szabadításaidat. Köszönjük, Urunk, hogy mi is hallottuk, hogy mi is elmondhatjuk, hogy meghallottuk, hogy hozzánk is eljutottak ezek a dolgok. Köszönjük, hogy így különbözünk minden más néptől, mert mi nem mondhatjuk azt, hogy soha nem tudtunk ezekről a dolgokról, hanem igenis elmondtad, és gyermekkorunktól kezdve hallottuk, és ismerjük az evangéliumot, Urunk, a te csodálatos szeretetedről, és arról az útról, amit az üdvösség útjának nevezhetünk, amire mi is ráléphetünk és járhatunk rajta. És Urunk, látod talán, hogy már régóta te utaidon járunk, és vannak olyan feladatok, amiket nem tudunk megoldani. Látod, Urunk, hogy nem 6 nap óta kerülgetünk egy nehéz kérdést, hanem már hosszabb ideje. Ennek már megvan az előtörténete is, és úgy kérjük, Urunk, hogy amikor eljön a szabadítás ideje, akkor tudjunk tényleg úgy kiáltani hozzád, és te add nekünk a te szabadításaidat. És Urunk, köszönjük, hogy nem hagyod a tieidet magukra, hanem ott vagy mellettük, és te magad mondtad azt, hogy el nem hagylak, el nem távozom tőled. Így helyezzük a te kezedbe, a te erős kezedbe a mi gyengeségeinket, és köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Kérünk, hogy vezess bennünket a következő héten, hogy azok a Jerikók, amik ellenünk állnak, amik akadályt jelentenek, azok leomoljanak. Köszönjük, hogy te tudod ezt mívelni. Kérjük, hogy cselekedd ezt, mint ezt kérjük, édesatyánk, az Úr Jézus nevében. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten a budafoki temetőben utolsó földi útjára kísértük Andrej Kubics Józsefné bíró Katalin testvérünket, aki életének 79. esztendejében hunyt el. A Zsoltárok könyvéből a 90. fejezet 10. versét olvastuk, ahol láthatjuk, hogy sok baj és nyomorúság van ebben az emberi életben. De ott van az Isten szeretete, amivel az ember szívébe helyezi az evangéliumot, a vigasztalást. Ezt tette most is a temetés során. Isten adja a vigasztalást, itt maradott a gyászoló családnak. Hirdetem azt, hogy csütörtökön várjuk a testvéreket, 5 órakor a Biblia órára. Jöjjenek el a testvérek, hogy együtt hallgassuk Isten igéjét. Lassan körvonalazódik a menetrend a mostani időben, a lelkészváltással kapcsolatban. A gyülekezet új lelkipásztora 19-én fog augusztusban prédikálni először, 16-án költözik. Ennek megfelelően az utolsó igehirdetésemet augusztus 12-én fogom elmondani. Tehát szeretettel várjuk a gyülekezetet ezekre az alkalmakra. A testvérek mondták, hogy tervezik, hogy amikor az utolsó igehirdetésem lesz, akkor, tehát 12-ét után egy szeretett vendégséget tartunk, hogy még tudjunk kicsit beszélgetni. Ez tehát a menetrend. Megkérem Almási Kálmán gondnok urat, hogy a építkezéssel kapcsolatban és a költségekkel kapcsolatban néhány szót mondjon el.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Úgy néz ki, hogy most már a vége felé jár a parókia felújításának a munkálata. Jövő héten még a parkettás, villanyszerelő, illetve a gázos fog jönni, és utómunkálatok folynak, még egy-két pótmunka szükségessé vált. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy augusztus 6-án levonulnak a területről a vállalkozók, és hát a parókia kifestve takarítatlanul, de készen várja az új lelkipásztort. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy néhány gondolatot testvéreknek a szívére helyezni. Tisztában vagyok azzal, hogy a takarítás a szükséges rosszak közé tartozik. Azzal is tisztában vagyok, hogy most nyár van, és nagyon sokan nyaralnak. 21 évvel ezelőtt nem ilyen időpontra esett a parókia átadása, akkor még bírtuk erővel, többen is voltunk, és ki tudtuk takarítani a parókiát. Most én ennek nem látom a lehetőségét, bár alternatívákat lehet kreálni. Két eshetőség van, az egyik az, hogy mégiscsak neki duráljuk magunkat, vagy pedig a másik lehetőség, és itt kérném a testvérek segítségét, hogy egy takarító céget megbízunk azzal, hogy takarítsa ki a parókiának azt a részét, amelyik a felújításba beleesett. Az én ismereteim szerint ez nem egy olcsó dolog. Én, ahol dolgozom, ott a Jánosik nevű cég dolgozik, hát meg fogom érdeklődni, hogy náluk ez milyen árfekvésben van, de én szerintem alsó hangon is egy olyan 150-200 ezer forint körül lehet, tehát ez a másik lehetőség, hogy adakozunk és hát keresünk egy olyan céget, aki ezt a takarítást el tudja vállalni. Ha már itt tartunk a takarításnál, nagyon köszönöm a testvéreknek a áldozatos munkáját, akik a templom takarítását végezték. Ezt továbbra is fenn fogjuk tartani. Kovács Zsóka testvéremmel beszélgettünk, átnézzük ennek a jelen pillanatban az állapotát, és ahol szükséges, akkor ott megpróbálunk korrigálni. Nyilvánvaló, hogy azokat a testvéreket, akik ezt a szolgálatot nem vállalják, nem akarjuk erőltetni. Mert ez is egy szívszerinti dolog, akár csak a persejpénz, tehát az ne adjon, aki nem szív szerint akar adni, és az ne takarítson. Végezni. Alakul vannak olyan részek, amelyeket majd nekünk kell idővel kitakarítani, ezek a tanácsterem, a pincehelyiségek, ahol jelen pillanatban még nagy tiszteletű tárolja bútorait, és még néhány dolog van, de hát ez a jövő zenéje. Erről most nem akarok szót ejteni. Annál inkább szeretném megköszönni a testvéreknek, azoknak a testvéreknek a hozzáállását és a munkáját, akik a szabadságom alatt vigyázó szemeiket a templomra és a parókiára vették. Tehát a ház körüli munkákat elvégezték, hadd mondjam, Tömpe Laci füvet nyírt, ugye, a zsókáik idejöttek, szétnézegettek, Tömpe Lacin kívül, ugye, Törőkarcsi, Pápai Gyuri, Mile Józsi, Molnár Sanyi, sokan-sokan részt vettek, és külön köszönöm a lelkészházas párnak is, hogy nem programszerűen, de néhány éjszakát áldatlan körülmények között, de itt töltöttek, és a ház biztonságára vigyáztak. Még egy gondolat, ez már nem a parókiával kapcsolatos. A gyülekezetben bizonyára sokan vannak, akik annak idején Mezőpaniton kirándulások során Erdélyben velünk voltak. Most ott is lelkészváltás volt, és a új lelkipásztor hallva a gyülekezetünkről, és hogy ott töltöttünk náluk egy éjszakát, szeretettel köszönti a gyülekezetet és a lelkész családot, őt Kovács Tibor nagytiszteletű úrnak hívják. Ő most Fito Antal nagytiszteletű úr után a közel 2000 fős paniti gyülekezet lelkipásztora. Köszönöm.
Köszönjük szépen gondnok úrnak a gondolatait, és a paniti gyülekezet köszöntését is örömmel vettük. Fejezzük be Isten tiszteletünket a 457. dicséret második és harmadik versének éneklésével. A második vers így kezdődik: Ó Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz, és utána a himnuszt énekeljük.